Két hete beszéltünk, ugye elsőjén, az újévi üzenet az volt, hogy átkelni a Jordánon. Emlékeztek? Átkelünk a Jordánon. Józsué átvitte Izraelt a Jordánon, átvezette őket. És azt mondjuk, hogy hello másik oldalról. Tehát nem viszlát, majd még találkozunk, hanem hello. Hogy azt ott hagytuk. És a múlt héten pedig beszéltünk egy kulcsról az átkeléshez, és ez az volt, hogy ne hagyd ki a desszertet. Oké? Okay? Ne hagyd ki a desszertet. És mit mondtunk, mikor nyertsz egy csatát? Harapj egyet, így van. Nem a másikba, nem magadba, hanem tudod, nyertsz egy csatát, tehát így lesz erőd a küzdelemre, a következő küzdelemre, a következő csatára. Hogy ünnepeld a sikeredet. Amikor nyersz egy csatát, akkor ünnepelj. Úgyhogy mondjad nyugodtan most a melletted ülőnek, hogy látom, nem hagyod ki a desszertet. Szellemileg értem, jó? Szellemileg, jó? Tehát ez lehet két értem is. Vigyázni kell a hölgyekkel. Férjek, látom, drágám, nem hagyod ki a desszertet. Jó, tehát szellemileg értem. Tehát ma néhány akadályról fogunk beszélni, amik akadályozzák a változást. Jó? Úgyhogy egy Sámuelből már is olvasunk egy részt, a 13. fejezet, 22.-23. verse. Ezt mondja, így történt, hogy a csata napján Sault és Jonatánt kivéve az egész izraeli seregben senkinek nem volt kardja, vagy fémhegyű dárdája. A filiszteusok egyik előőrse már a mikmászi hágóig nyomult. Oké, tehát amikor Saul volt a király, Jonatán volt a fia, és ott voltak ezek a csúnya filiszteusok, ezek ilyen főniciai nép volt, akik oda bevándoroltak, mit tudom én, 200 évvel korábban, mint ahogy Saul király volt, és ott éltek, mint nép. Oké, és ott harcolnak egymással. Az izraeliek harcolnak a főniciaiakkal, vagy a filiszteusokkal. Jó, tehát is itt van egy csata. A csata napján Saul, Jonatán kivéve, tehát a király és a fia, neki volt kardja, meg fémegyű dárdája, senki másnak. Akkor mi, bottal, vagy mivel voltak valószínűleg? Két, és azt mondja, a filiszteusok egyik előőrse már a mikmászi hágóig nyomult. Nem csoda. Hogy a filiszteusok tudnak ilyenkor nyomulni. Ja, úgyhogy azt látjuk, egy olyan helyzetben vannak, ahol Izrael zsákutcába került, és egy hágón át kell nyomulniuk, hogy hát akarnak jutni. És ez a hágó, ez egy érdekes hely lehet az életünkben is. Egy hágó. Az a terület, ahol úgy érzed, hogy elakadtál. Egy ilyen útszűkület, nem tágas tér, nem egy nagy szabadsággal látsz menni, hanem van egy szűk hely, ahol elakadtál. És a hágó túloldalán meg ott az ellenség. Úgyhogy igazából hát akarsz jutni, hogy maradsz, nem kelsz át a hágon, hanem maradsz, nincs átkelés, amiről beszéltünk eddig, hanem maradok, vagy megyek előre. Oké, de ez a helyzet itt. Hogy előttük áll a hadsereg, egy hágóba vannak, le vannak blokkolva, nincs áttörés, nincs győzelem. Most elmondom a sztori végét, ugye az elején. Jó, és aztán utána hazamehettek, és akit érdekelnek a részletek, azok maradnak. Jó? 1 Sámuel 14:13. Azt mondja, mindketten nekiindultak a meredek hegyoldalnak, Jonatán elől, a társa után, ez egy fegyverhordozó volt, tehát nem Saul. És négy kézláb felmásztak a filiszteusokhoz. Összecsaptak velük, és a filiszteusok csak úgy hullottak előttük. Jonatán vágta őket elől, a fegyverhordozó meg öldöste azokat, akik hátulról támadtak. Ebben az első összecsapásban, amely mindössze egy félholdnyi területen zajlott, az hányszor hány méter a félhold? Nem nagy. Kicsi terület. Nem tudom. Ezt nem valaki tudja. Egy hektár az 100x100, igaz? A hold az nem tudom hány. Na, itt van a kis mezőgazdászunk. Tudja a léptékeket. Mennyi egy hold? Igen. Ja. Egy hold az nem tudom hány hektár. Mindegy. Tehát fél holdnyi területen zajlott, egy kis területen zajlott a csata, és azt mondja, hogy 20 filiszteust öltek meg. 20 filiszteust öltek meg. Oké, tehát azt látjuk, hogy volt egy zsákutca, egy lehetetlen helyzet. Lehetetlen helyzet, mert a hadsereg nyomult ellenük. Majd látjátok, hogy miért lehetetlen, mert nincs, az izraelieknek nincs hadserege, és még fegyverük sincs. De mégis a sztori vége az, hogy győztek. Hogy győztek. Isten győzelmet adott. Úgyhogy azt akarom nektek mondani, hogy Isten már győzelmet adott nektek. Mit szóltok ehhez? Isten már győzelmet adott nektek. És van egy dolog, ami nélkül nem győzhetünk. De azt nem most fogom elárulni. Majd később az üzenetben. Jó? És mert erről fogunk beszélni ma. És az én hibámból rosszul sikerült a címe a jegyzetnek. Bocs, Zita, rosszat küldtem el. Amit nem írtam át, mert a cím a mai üzenetnek az ez. Az egyetlen dolog, ami nélkül nem győzhetsz. Az egyetlen dolog, ami nélkül nem győzhetsz. Úgyhogy Urunk, kérünk áld meg ezeket a gondolatokat. Szólj ma hozzánk, mert szükségünk van rá. Jézus nevében. Amen. Úgyhogy figyelj, Isten azt akarja, hogy győzz. Isten azt akarja, hogy győzz. És hallottátok? Hallottátok? Hogy mit mond? ezt beszéltük meg, jó van. Csak már megint e-mailezgetsz az Isten tiszteleten a telefonoddal, vagy játszol valamit, azt nem figyelte. Nem írtátok ki, hogy taps meg, vigorászás, mint a vígjátékokban a röhögés, tudod, ez a röhögés. Megmozdulnak, és már röhög van. Na, tehát, hogy már győztünk, tehát Isten nekünk adta a győzelmet. Isten azt akarja, hogy győzzünk. És azért bizonytalan az ember, mikor ezt hallja, vagy azért reagál erre olyan kettős érzelemmel, mert jó hallani, amikor mondják, de furcsán érzem magam, mert lehet, hogy a tapasztalatod mást mond. Tehát Isten azt akarja, hogy győzz, de lehet, hogy a tapasztalatod az ezzel ellentétes. És figyelj, amit gyakran teszünk, és ez a könnyebb út, hogy amikor egy ilyen helyzetbe kerülünk, vagy ez az életünk, akkor fogjuk és lejjebb visszük a teológiánkat a tapasztalatunk szintjére. Ahelyett, hogy a tapasztalatunkat vinnénk föl a teológia szintjére, amit Isten mond. És azt mondjuk, hogy inkább, hogy vesztes vagyok, mert most úgy érzem, vagy mert most vesztes szériában van az életem. És lehozom. És elfelejtem, hogy Isten azt mondja, hogy győztes vagyok. Elfelejtem azt, hogy Isten nekem adja a győzelmet. És lejjebb hozzuk a teológiánkat a tapasztalatunk szintjére, pedig fordítva kellene. Fordítva kellene. Oké, úgyhogy ha azt akarom mondani, hogy Isten azt akarja, hogy győzz, és te éppen nem győzelemre állsz a körülményedben, kapcsolatodban, munkahelyedben, tehát a körülményeidben, akkor igazából ledegradálod Istent. Tehát Isten azt akar, hogy győzzek, de a körülményeimben én vesztésre állok, és ebbe belenyugodok, és leviszem a teológiámat erre a szintre, akkor Istent is ledegradálom az életemben. Nem tudok úgy gondolkodni felőle, hogy ő nagy, ő hatalmas, ő képes a lehetetlenre az életemben, képes a lehetetlenre bárkinek az életében, körülöttem. Oké? De én azt mondom nektek, mindegy, hogy hogy érzel, vagy mik a körülményünk, hogy látni fogtok győzelmeket. Látni fogtok győzelmeket. Látni fogtok győzelmeket az életetekben. Biztos vagyok benne. Látni fogtok győzelmeket ebben az háborúban, mert Isten azt akarja, hogy győzzetek. Ez az ő akarata. Úgyhogy mondd utánam, Isten azt akarja, hogy győzzek. Isten azt akarja, hogy győzzek. Még egyszer, Isten azt akarja, hogy győzzek. Isten azt akarja, hogy győzzek. Oké? Okay. Tehát ha Isten nem akarná azt, hogy győzzek, akkor miért mondja a Róma 8.37-ben azt, hogy mindezek ellenére, minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek? Miért mondaná? Oké, okay, itt van. Tehát mi vagyunk a győztesek mindezek ellenére. És csak olvasd el mindezek ellenére, amiket ott felsorol. De azt mondja, minden nehéz helyzetben, ott összegzi igazából a mindezeket, mi vagyunk a győztesek. Sőt, még annál is többek ő általa, aki szeretett minket. Tehát még többek vagyunk, mint győztesek. Még többek vagyunk, mint győztesek. Oké, okay, vagy Jelenések 12-ben, hogyha elolvasod, vagyis igen, Jelenések 12-11, azt is ide kiírtam, azt hiszem, hogy ki van írva. Így van. Testvéreink legyőzték a vádlót a bárány vérével, legyőzték beszédükkel, bizonyságtételükkel, mert tanúskodtak az igazságról, tehát megvallották az igazságot a szájukon, tehát nem a tapasztalatukat vallották meg, hogy szívás az élet, hanem az igazságot vallották meg. És ezzel győzték le az ördögöt. Oké? Okay? Mert nem ragaszkodtak az életükhöz, ez egy külön üzenet lehetne, mert nem ragaszkodtak az életükhöz sem, és nem féltek a haláltól. Tehát miért mondaná, hogyha Isten nem akarná, hogy győzzünk? Győztesek vagyunk, és azt akarja, hogy győzzünk. Oké? Okay? Tehát Dávid azt mondta, legyőztem az oroszlánt, és legyőztem a medvét. Úgyhogy mit nekem ez a filiszteus, aki itt szapulja? Ugye, amikor Góliátnak neki ment. És aztán megölte Góliátot. A saját kardjával. Oké, okay, az ördög, a vádlót, ezt mindig a saját kardjával lehet kinyírni. Visszafordítod az ő hazugságát. Mert nem elhiszem a hazugságát, hanem megvallom az igazságot. És ezzel a karddal vágom le az ördög fejét. Vagy ott van 2 Korintus 2.14. Isten azt akar, hogy győzünk. Azt mondja, hálát adok Istennek, aki mindig a diadalmenetében, Krisztus uralma alatt vezet bennünket. Úgyhogy bögd meg a melletted ülőt, és mondd ezt neki, hogy hé, egy győztes mellett ülsz. Hé, egy győztes mellett ülsz. Egy győztes mellett ülsz. Egy győztes mellett ülsz. Egy győztes mellett, aki egy csomó nehézségen átment, aki egy csomó erőtlenséget élt meg, aki egy csomó fájdalmon, aki egy csomó csalódáson ment keresztül, akit bántottak, de még mindig áll. De még mindig áll. Mert Isten azt akarja, hogy álljunk. Isten azt akarja, hogy győzzünk. Isten azt akarja, hogy győzz. Na most van különbség csak az egyensúly miatt. Nem mindig szeretem kiegyensúlyozni a dolgokat, de az egyensúly miatt most. Tehát van különbség a között, hogy Isten azt akarja, hogy győzzek, és a között, hogy te azt akarod, hogy győzzél. Oké? Tehát van különbség. Mi a különbség? Tehát, oké, Isten azt akarod, hogy győzzek. Ha szeretsz, Uram, és azt akarod, hogy győzzek, sőt, azt mondod, már győztes vagyok, akkor hadd győzzek úgy, hogy ne kelljen csatába mennem. Oké, tehát csak úgy csöngessen be az ajtón, sőt, adj neki kulcsot, még csak oda se kell menjenek az ajtóhoz beengedni. Csak hagyj jöjjön be simán. Simán, oké, tehát hát, ha már tudod, tehát vagy mint a sportban van az előnyerő, tudod, hogy nem kell lejátszani a selejtezőt, mert előnyerő vagy. Te tovább jutottál meccs nélkül a következő körbe. Tudod, tehát így szeretnénk a győzelmet. Még csak kardot se kelljen emelni. Ó, dehogy is, ugyan már. De Isten mit csinál? Gyakran keresztül visz 2 fél időn, hogyha mondjuk profi boxról van szó, 12 meneten, és még hosszabbítás is van, meg még van még egy hosszabbítás, és még sokszor tripla hosszabbításon is keresztül visz. De miénk a győzelem. És lehet, hogy most ott vagy a tripla hosszabbításban éppen. És az utolsó percben is úgy érzed, hogy itt, hol? Hol lenne győzelem? De győztes vagy. És Isten azt akarja, hogy győzz. És vannak dolgok, amik fel egy győzelmet akar adni. És sokszor, ahogy gondolkodunk, tehát amit mi gondolunk, hogy megpróbáljuk megmondani, hogy mikor. Mikor adjon nekünk győzelmet? Hamar, vagy később, vagy akármi. De én azt látom, hogy Isten nem az erőseknek adja a győzelmet. Nem az okosoknak adja a győzelmet, hanem annak, aki kitart végig. Aki kitart. Nem az erős, nem az okos, nem a képes, hanem aki kitart. Aki kitart, aki nem adja fel. Úgyhogy győzhetsz. Vagy a hogyanjába győzelemnek. Ugye, hogy hogyan fogok győzni? Hogyan fog győzelmet adni nekem Isten? És néha ad stratégiákat, de sémákat nem ad. Tehát ha megnézed, hogy Jézus például a betegségeket, ugyanolyan betegségeket hogyan gyógyított meg, nincs séma. Nincs két ugyanolyan gyógyulás, amit Jézus ugyanúgy gyógyított volna meg. Hogyha mondjuk egy ugyanolyan betegségről beszélünk. Tehát nincs séma. Oké, tehát tudod, a jó tanács mi szokott lenni? Az ellenség támad, akkor támadj vissza keményebben. Oké, tehát legyél kemény. De szellemi szinten másként működik, mint természeti szinten, mert Jézus ilyeneket is mondott, hogy tartsd oda a másik orcádat. Hú! És a végén nyerni fogsz. Ja. És Jézus életében is azt látjuk, hogy a feltámadáshoz keresztre kellett mennie. Neki oda kellett tartani a másik orcáját is. De jött a feltámadás. Mert ez alapból így volt eltervezve, hogy győzni fog. Vagy tudod, mikor fog győzni, vagy hogyan? Még az szokott kérdés lenni, vagy furcsa gondolat bennünk, hogy hol? Oké, tehát hol? Ez is másképp megy, mint gondolnánk. Tehát, mert Isten fontosabbnak tartja a benned lévő csatát, mint ami a körülményeidben van. Hogy belül mi történik. A szívedben mi történik. A gondolataidban mi történik. Neki fontosabb. Fontosabb annál, mint amiért te könyörögsz, hogy megnyerd a csatát a munkahelyen, vagy megnyerd a csatát a családban, vagy megnyerd a csatát a házasságodban, vagy meg... Isten sokkal jobban érdekelt a bennünk lévő munkában. A bennünk lévő győzelemben. És legtöbbször előbb bennünk kell győznie, hogy utána tudjon kívül győzni. Oké? Tehát előbb bennünk kell győzni, hogy utána tudjon értünk győzni. De egy biztos, hogy győzni fogsz. És tudjuk, hogy győzni tudunk, mert ez a sztori, amit itt olvastam nektek, és mindjárt belemegyünk még részletesebben, tehát tök jó példa erre. Tehát tök jó példa a lehetetlenben való győzelemre. Hogy milyen akkor győzni, amikor lehetetlen helyzetben vagyunk. És ez a Jonathan, ez egy fantasztikus fickó, hihetetlen, csak olvassátok el az ő történeteit ott egy Sámuel könyvében. Tehát nagyon-nagyon tanulságos, nagyon izgalmas, hihetetlen fiatalember volt. Nem ismeri a nemet válaszként. Tehát valami helyzetbe kerül, nem ismeri azt, hogy nem csinálom, vagy nem megyek bele. Hát ment. Tehát jól tudja, hogy Jonatán jól tudja, hogy mit jelent győzni semmivel. Oké, úgyhogy ez egy jó sztori, mindjárt belemegyünk. És sokszor az a helyzet, hogy az áttörést túl értékeljük. Amikor áttörésről van szó az életünkben, vagy vágyunk egy áttörésre valamilyen területen az életünkben. el vagyunk akadva, meg van akadva a tű, megyenek az ismétlések az életünkben, ez lehet, hogy egy éves ciklus ismétlődik, vagy 5 éves ciklus ismétlődik, vagy mindennapos ciklus ismétlődik, de el vagyunk akadva, és sokszor túlértékeljük az áttörést. És elmondom nektek miért. Vagy honnan szedem ezt? Onnan, hogy amikor Isten mondjuk megadja az áttörést, akkor hajlamosak vagyunk leereszteni. És azt mondani, hogy hopp, sikerült. Megvan. És azt gondoljuk, hogy ez az áttörés a nagy dolog. Az áttörés a nagy dolog. Az áttörés a legfontosabb. Oké, tehát Isten jelenlétében ott vagyunk, Isten valamit nagyon, nagyon megmozdít bennem, és megtörténik azon a területen az áttörés, a szabadulás. De figyeljetek, a tapasztalatom az az, hogy az áttörés az nem jelenti azt, hogy a csata megszűnt. Hogy a háborúnak vége. Nem lehet kiengedni. Nem lehet kiengedni. Nem lehet kiengedni, hogy ez most már megvan, és belenyugodni, hogy ez most már megvan. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy áttörést akar, azzal belekerülsz egy csatába. Tehát azzal, hogy te áttörést szeretnél egy területen az életedbe, azzal belelépsz egy csatába, egy háborúba. És ott vagy benne. Amiről beszélek, az egész kontextus, hogy csak tudd, hogy ez a csata meg van nyerve. Oké? Hogy nem kell győzelemért küzdeni, mert meg van nyerve. De csata van. És ezzel a győztes fejjel kell a csatán keresztül menni. És ezzel a győztes fejjel kell belelépni a küzdelembe. És figyelj, Egyselmúl 13-23 azt mondja, a filiszteusok egyik előőrse már a mikmászi hágóig nyomult. Már a mikmászi hágóig nyomult. Akármit is jelentsen ez. Jó, de hogy már nagyon közel voltak. Már nagyon közel voltak. Nem úgy van az, hogy amikor ennyire beszűkül az életünk, vagy ilyen szorult helyzetben vagyunk, ott kap el bennünket az ördög mindig. Vagy ott próbálkozik mindig. Megpróbál sarokba szorítani, beszorítani. És és a kísértés az, és lehet, hogy most egy ilyen hágónál vagy az életedben, és lehet, hogy a kísértés az, hogy passzív legyél a hágónál. Mert jön a tévhit, amit sokan mondogatnak, hogy hát, ha Isten akarja, hogy átjussak, akkor majd megtisztítja az utat. Ha Isten akarja, de Jonatán nem így feltételezte a dolgokat. Egyáltalán nem így. És figyelj, egy fontos info. Izrael le volt fegyverezve. Le volt fegyverezve. Ez hihetetlen információ egyébként. Csak ha belegondolsz. Mert mielőtt az ellenség legyőz, először lefegyverez. Ezt csinálja. Mielőtt le akar győzni téged, előtte lefegyverez. Elveszi a fegyvereidet. Tehát vannak fegyvereid, vannak fegyvereid, csak szólok, vannak fegyvereid. De ha olyan helyzetbe kerülsz, hogy nem találod őket, hová raktam a stukkert? Oké, de helyzet van, és kéne lőni. Tehát, vagy helyzet van, és kéne harcolni a fegyverre. Tehát vannak fegyvereim, de ha nem találom őket, vagy nem tudom használni őket, vannak fegyverek, megvan a pisztoly, magamat lőttem le, mert nem tudom használni őket, oké? Tehát fegyver van, de ha olyan helyzetbe kerülök, hogy nem találom, vagy nem tudom használni, akkor elvernek. Akkor elvert leszek. Elvert kutya. Oké? De ez nagyon fontos, hogy lássátok, hogy nem azért vernek el, mert erősebbek. Nem azért. Mert azt mondja Jézus, hogy nagyobb az, aki benned van, mint aki ebben a világban van. Oké? Tehát ebben a világban, sőt, ami démoni seregek vannak, itt senki nem erősebb nálad. Mert nagyobb, aki benned van, Istennek a szelleme. Mégis elvertnek érzem magam? Mert hol van a fegyverem? Megtalálom a fegyveremet? Vagy tudom használni a fegyveremet? Mert Izrael ebben a helyzetben volt. Oké? Ha nem tudom, hogy hogyan érjem el Isten jelenlétét, mert Isten az, aki elmondja nekünk, hogy hogy használjuk. Isten az, aki megmutatja és megtanít bennünket a fegyver használatra. De ha az ellenség eléri azt, hogy ne menjünk Isten jelenlétébe, akkor nem fogom tudni, hogy milyen fegyvereim vannak, és hogy tudok vele harcolni. És elvernek. És a tapasztalatom az életben, az egy vert kutya élet lesz. Oké? Tehát az ellenség nem azért vert meg, mert fegyvertelen vagyok. Vannak fegyvereim. Mert Isten azt akar, hogy győzzek, és fegyvereket adott. Fegyvereket adott. Azért győz le az ördög a tapasztalati szinten, mert fegyvertelenné váltam. Fegyvertelenné tett. És azt mondja, hogy itt nem volt senkinek fegyvere, csak Saulnak, a királynak, meg Jonatánnak. Oké? Tehát az egész nemzet fegyvertelen volt. Az egész nemzet. És tudod, amikor az ellenség támad, azt mondja, csíra vagy, kevés vagy, kicsi vagy, nudli vagy, nem fogsz semmire jutni. Ez a fegyvertelenségedet próbálj elhitetni vele. Neked nincs fegyvered. De hagyd mondjam ezt, és ez az első pontunk. Mi elérkeztünk az első ponthoz. Hogy mindened megvan a győzelmedhez. Mindened megvan a győzelmedhez. Érted ezt? Mindened megvan. Tehát győzhetsz azzal, amit van. Nem mondhatod azt, hogy azért veszitek, mert valami hiányzik. Mindened megvan a győzelemhez. Ezt hidd el, mindened meg, és ezt akarom belétek prédikálni ma, hogy mindened megvan a győzelemhez. Mindened, ami kell, az megvan a győzelemhez. Megvan. Hogyha megragadsz az elégtelenségedben, akkor térdet fogsz hajtani a küzdelmekben az ellenség előtt. Hogyha leragadsz abban, hogy te elégtelen vagy. Ha leragadsz abban, hogy neked nincs valamid a győzelemhez. Hogyha csak ez lenne, vagy az lenne, vagy amaz lenne, akkor győznék, akkor jobb lenne, akkor túl tudnék jutni, de tudod, és élek a kifogásaimban. Amit lehet, hogy már 10 éve babusgatok kifogásokat. Ez azt jelenti, a kifogásokban való élet, hogy térdet hajtok az ellenség előtt. És nem élek a fegyvereimmel. De amikor ráébredsz arra, hogy mindened megvan, amire csak szükséged van az élethez, és ezt mondja a Timóteus levélben Pál apostol is, hogy mindenünk megvan az élethez és az Isten szerint valósághoz. Tehát ha ezt elhisszük, ha ráébredsz erre, akkor az ördög pofájába lehet mondani azt, hogy amit még nem kaptam meg, azt Isten céllal nem adta még meg nekem. De bőven megvan az, ami kell a győzelemhez. És ezt oda lehet mondani a pofájába az ördögnek. Oké? Tehát Isten, ami nincs meg még, ezt Isten céllal nem adta még oda. Úgyhogy mindenem megvan a győzelemhez. De Dávid, hát te csak egy pásztorfiú vagy, aki legelteted a barikákat, 10 éves vagy, hogy győznéd már le a Góliátot? Vagy kisfiú, hát mit akarsz te az 5 kenyereddel, meg a 2 haladdal? Mit akarsz? 5000 ember, vagy 5000 férfi, tehát mit tudom én, lehet, hogy 15-20 ezer ember van itt a dombon. Mit akarsz azzal? De Isten azt mondja, hogy mindened megvan a győzelemhez. Hozd azt, amit van! Hozd azt, amit van! Mert az elég. Mert az elég a győzelemhez. Hozd, amit van! És értem én, meg voltak félemlítve. Ezek az izraeliek. 13. fejezet, 19. vers azt mondja, ebben az időben még Izrael, egész Izrael földjén nem lehetett kovácsmester találni. Hihetetlen egy név volt ez a filiszteus, ez a föniciai, mondom, 200 éve korábban jöttek oda erre a földre, az izraeleknek jó meggyúlt a bajuk velük, Valamiben, tehát abban nagyon jók voltak, a vassal nagyon jók voltak. A vassal, ahogy bántak, és tehát az, ahogy tehát fegyvert készítettek belőle, meg mezőgazdasági eszközöket, tehát ásó, kapa, meg ilyeneket, meg mindenfélét, tehát ami kellett a munkához. Tehát, de amit csináltak, és ez volt a zseniális részükről, hogy bekebelezték a kovácsokat. Megszüntették az izraeli kovácsokat. Hihetetlen stratégia. Profi stratégia. Oké? Így Izrael kénytelen volt a filiszteusokhoz menni. Hogyha kovács teendőik voltak. Érted? Érted ez? Hogyha az ekét ki kellett, vagy az eszközeiket, hogy ja, tehát minden, amit használtak mezőgazdasági eszközöket, azt mind a filiszteusokhoz kellett vinni. Hogy csináld már meg, kicsorgult, kalapáljátok meg. Tehát ki voltak szolgáltatva a filiszteusoknak az izraeliek. És a filiszteusok ezt akarták. Erre ment ki a játék. És a 19. versben így folytatja, hogy a filiszteusok nem engedték, hogy akár csak egyetlen kovács is Izraelben éljen, mert attól féltek, hoppá, ridikül, hogy az izraeliek kardot vagy dárdát készítenek maguknak. Oké. Kezdett kapizsgálni, hogy miről beszélünk? Vannak fegyvereink, de ha nem találom, és nem tudom használni, akkor elver az ellenség. És az ellenségnek a taktikája az volt, hogy nem is adok nekik kovácsokat, mert ha lenne, akkor tudnának maguknak fegyvereket készíteni. Tehát fegyvertelenségben kell tartsam őket. És akkor az enyémek. Fegyvertelenségben kell tartsam őket, és akkor az enyémek. Oké? Tehát az a képesség, hogy fegyvert kovácsoljunk abból, amink van. Oké? Ezt mondtam, hozd, amit van. De ahhoz kellene kovácsmester. De ha nincs kovácsmester, hiába van, nem tudom, hogy kell használni, és nem tudom, hol van. És Izraelben van vas, és volt vas, bőven. Tehát nem volt erőforrás hiány. Nem volt nyersanyag hiány. Csak nem volt valaki, aki bölcsessége meg tudta volna csinálni a fegyvereket. Zseniális. Oké, tehát ásók voltak, balták voltak, kaszák voltak, tehát mindenféle földművelő eszköz volt. Mert az ellenséget nem érdekli, hogy jó földműves vagy sem. Sőt, ha jól el tud foglalni azzal, hogy te jól ellegyél a földed művelésével, a saját kis földecskéd művelésével, akkor ő uralma alatt tud tartani. És le tud győzni. És egy vert állapotban, egy kiszolgáltatott állapotban tud tartani. És ezt teszi ma is az ellenség. Elfoglal bennünket a saját földecskénknek a művelésével. És közben jönnek nehézségek. És nincsenek fegyverünk. Vagyis vannak, csak nem tudunk róla. Vagy nem tudjuk használni. Pedig Isten azt akarja, hogy győzzünk. És azt akarja, hogy megtanuljunk harcolni. Oké, tehát nem volt hiány a vasban. Nem volt hiány. Úgyhogy az elgyengülésüket nem az erőforrás vagy a forrás hiánya okozta, hanem hiányzott a képesség. Nem tudták, mit tegyenek azzal, amiük volt. És ezért beszélünk erről. Ezért beszélünk ma erről. Hogy tudjuk, hogy mit tegyünk azzal, amink van. Oké, tehát figyeljetek. Ez annyira jó. Az ellenség nem tudja tőled elvenni azt, amit van. És én legszívesebben százszor elmondanám ezt, csak hogy bemenjen az agyatokba, a szívetekbe. Az ellenség nem tudja elvenni tőletek azt, amitek van. Képtelen rá. Mert Isten adta nektek. Ő nem tudja elvenni. Ez ott van, a tiétek. A tiétek. Érted? Tehát, ha ajándékot kaptál, akkor az ott van, nem tudja elvenni. Ha képességet kaptál, az ott van, nem tudja elvenni. Ha erőt és hatalmat és tekintét kaptál, nem tudja elvenni. Képtelen rá, hogy elvegye. Mert megkaptad. Ha célt kaptál és látást kaptál, nem veheti el tőled. A tiéd. A tiéd. A tiéd. Megkaptad. Nem tudja elvenni. De amit tenni tudsz, az az, hogy visszatart attól, hogy megtanulj harcolni azzal, amit van. Ezt tudja tenni. Hogy visszatart attól, hogy megtanulj háborúzni azzal, amit van. Hogy megtanulj harcolni, küzdeni, háborúzni azzal, amit van. De vissza kell támadnunk. Mert Isten azt mondja, hogy én vagyok a te kovácsod. Én vagyok a te kovácsod. Nem a Péter, hanem Isten, ami kovácsunk. Isten, ami kovácsunk. Érted ezt? Isten, ami kovácsunk. Isten, ami kovácsunk. És azt mondja, én vagyok a te kovácsod, és majd én megtanítalak küzdeni. Majd én megtanítalak harcolni. Én meg fogom edzeni a kezedet, meg fogom edzeni az ujjadat, hogy tudj harcolni. Mert győztes vagy. És neked adtam a győzelmet. És a kovácsok tudják, hogy kell a vasat megmunkálni. Mi kell hozzá? Hő és kalapács. Hő és kalapács. Kalapács. Hő és kalapács. Oké, tehát ezt teszi hatékonnyá a kovácsmesternek a dolgát. Ezt teszi eredményessé. Oké, tehát a vas, amikor hővel találkozik, abból fegyver lesz. Abból fegyver lesz. Oké? És amikor hővel találkozik, akkor a kovács csap egyetre. Amikor az élet hozza a hőt, Isten hozza a kalapácsot. És formál. Amikor az élet hozza a hőt, a körülmények hozzák a hőt, a hőséget, Isten hozza a kalapácsot, bám, és formál. És ez így működik. Ő a mi kovácsmesterünk. És fegyvereket készít. Hihetetlen. Csak gondold végig. Minden, amin keresztül mentél, ami összetörte a szívedet. Minden. A csalódások. Minden. Ez egy felkészítés. Ez a kovácsmester műhelye. Ez egy felkészítés számodra. Oké? Felkészít arra a győzelemre, és arra az életre, amire teremtve lettél. Ami a célod ebben az életben. Oké? Amikor az élet hozza a hőt, Isten ejti a kalapácsot. Igazából ők ejtik. A kalapács súlya az, ami... Ja, úgyhogy hihetetlen, hihetetlen. És az ellenség meg azt akarja, hogy azt az ajándékot, amit kaptál, ne tud használni. Tanítok nektek még valamit, mit szóltok hozzá. Ez lehet, hogy kicsit kényelmetlen lesz. De néhányotok hihetetlen ajándékkal bír. Csak baromi fegyelmezetlenek vagytok. Ja. Most nem mindenkihez beszélek. Hagyd, hogy eltaláljon, ha Isten azt akar, hogy találjon el. Jó? Tehát most én nem kötözködöm, meg húzom az oroszlán bajszát. Mert biztos, hogy ezzel a nagy oroszlánnak, az ordító oroszlánnak a bajszát ezzel húzigálom, mert éppen most beszélünk a kovácsmesterségről, és készülnek itt a fegyverek. Úgyhogy az ördög félhet is, mert adunk neki. De hogy igen. Hogy hihetetlen ajándékaitok vannak. Tehát nagy szellemi ajándékot, de nincs önfegyelem például, hogy végigvidd. Nincs önfegyelem, hogy végigvidd. És azt próbálom megmutatni, hogyha van vasad, sőt, nem az, hogy hogyha, van vasad, csak még nincs megmunkálva. És hagyjátok, hogy Isten megmunkálja a vasat. Azt, amitek van. Csak hagyjátok. Hagyjátok. Mert az ellenség az félt az izraeliektől. Itt olvastuk az előbb. Azt mondta, hogy hogyha hagyjuk, hogy ha hagyunk Kovács mestert nekik, akkor tudnak maguknak fegyvert készíteni. És pont ettől fél az ellenség. Ha hagyunk nekik akár egy Kovács mestert is, rá fognak jönni, hogy hogyan használják az ajándékaikat. Rá fognak jönni, hogyan használják azokat a tapasztalatokat, amiket az életbe kaptak. Nem sopánkodása, meg nem azért, hogy másokat manipuláljanak a saját érdekükre, hanem hogyan használhatják arra, hogy szolgáljanak mások felé, és Isten királysága épüljön, és általa ő maga is épüljön. Ja. Tehát ha használják az ajándékaikat, akkor bukott angyaleim, nagy bajban leszünk, mondja a sátán. Ha ezek elindulnak, ha ezek rájönnek, hogy milyen fegyvereik vannak, és elkezdik használni, és megtanulni, itt nagy bajban leszünk Szegeden. Úgyhogy szedjük ki a közvetítőt, írtsuk ki a Kovács mestert, távolítsuk el Isten jelenlétéből őket, legyenek ők vallásosak. Legyen ez egy program, csak a gyülekezet. Nem Isten jelenléte, és az, ami, hogy szükségem van rá, és adjunk neki kábítószereket. Most adjunk neki egy jó szériát az életben, érezze úgy, hogy most úgy összejöttek a dolgok, itt is, ott is, amott is. Hadd nyugodjon meg, hadd dőljön hátra. Utána jobb belerugunk és kinyírjuk. És még rosszabb lesz, mint amiből kijött. Csak hagyjuk. Nehogy Kovács mesterhez, nehogy Istenhez menjenek. Tudod, hihetetlen az ellenség, hihetetlen. És ezzel arra kényszerít, tehát ha nincs Kovács mester, arra kényszerít, hogy hozzájuk menjünk. Oké? Tehát, és amikor nincs Isten jelenléte, akkor kihez mész? A világhoz mész. A világ karjában hullasz. Az lehet egy lány, lehet egy fiú, lehet egy vállalkozás, lehet egy teória, vagy egy tanács, de világi tanács. A világ tanácsa, aki a filiszteus, aki azt akarja, hogy ne győzedelmesen élj, hanem a markába legyél. Háborúba vagyunk. Nem tudom, észrevettétek-e már, de háborúba vagyunk. Lehet altatókat énekelni, meg hümmögni, hámogni, de háborúba vagyunk. Egy háborúban vannak győztesek. Ha nincs háború, akkor nincs győztes. De Jézus úgy beszél rólunk, mint győztesekről, és azt akar, hogy győzzünk. Oké? És könnyen előfordulhat, hogy oda megyünk a világhoz, mert rá vagyunk kényszerülve, mert nincs Kovács mesterünk, akkor megyünk a filiszteus Kovács mesterhez, és a világ formál bennünket. Az ő maga képére. És csodálkozom, hogy nem működnek dolgok, vagy ki vagyok égve, vagy függök rengeteg minden dologtól, emberektől, vagy dolgoktól. Azért, mert hagytam, hogy a világ formáljon engem. A világ legyen a Kovács mesterem. És a világ is gondoskodik hőről, de nem Krisztus képére fog formálni azzal a kalapáccsal. A két Kovácsnak teljesen más a szándéka. A világ Kovács mestere az azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson téged. Isten, mint Kovács mester, azt mondja, hogy én pedig bővölködő életet akarok neked adni. Úgyhogy, hú. És akkor még idézgetjük a rossz igéket is magunknak. Közben a világ formál minket. De figyelj, itt van Ézsaiás 54:17. Lehet ismered, és kívülről fújod. Azt mondja, de az ellened készült fegyverek mind kudarcot vallanak. Ha, mit szólsz ez? Az ellened készült fegyverek mind kudarcot vallanak. Legyen ez betegség, legyen az egy rossz kapcsolat, egy halál, vagy bármi, ami ellened jön. De nem használhat, nem tehet engem nem győztessé, mert Isten azt akar, hogy győzzek. Az ellenem készült fegyver, amit az ördög, az ellenség használni akar ellenem, az nem, működik, itt van. Vagy Ézsaiás 49:2. Éles karddá tette Isten a beszédemet. Oké, ez a bizonyságtételemnek a beszéde, hogy mit vallok meg? A kudarcomat vallom meg, lehúzom magam, vagy felépítem magam. Oké? Tehát azt mondja, éles karddá tette beszédemet. Keze árnyékában rejtett el, hegyes nyillá csiszolt. A Kovács mester dolgozik. Csiszol. És tegzébe zárt. És ott vagyok. És ott vagyok. Úgyhogy azt akarom neked mondani, hogy Isten titkos fegyvere vagy. Érted ezt? Isten titkos fegyvere vagy. Isten titkos fegyvere vagy. Isten stratégiája vagy az ördög munkája ellen. Isten úgy alkotott téged, és úgy formált téged, hogy legyőzze az ellenség munkáját. Egy titkos fegyver vagy. Oké? A hazugság legyőzésére lettél formálva. Nem az, hogy elhidd, és aszerint élj. Hanem a hazugság legyőzésére. A gyűlölet legyőzésére lettél formálva. Nem az, hogy gyűlölködj, hogy ne bocsáss meg, hogy tartogasd a dolgokat, hanem annak a legyőzésére vagy teremtve. A bűn legyőzésére vagy teremtve és formálva. A szégyen legyőzésére vagy teremtve és formálva. Nem az, hogy ezeknek az áldozatai legyünk, mi győztesek vagyunk. Győztesek vagyunk. Úgyhogy mondjátok utánam, Isten fegyvere vagyok. Isten fegyvere vagyok. Isten titkos fegyvere vagyok. Mondjad, Isten titkos fegyvere. És készen állok a bevetésre. Így van. És készen állok a bevetésre. Ja. Oké, tehát, de figyelj, tehát nem csak az, hogy mindenem megvan a győzelmemhez, hanem itt jön a második pont. Mindenki megvan a győzelmedhez. Mindenki. Mindenki. Oké, tehát győzhetsz azokkal, akik körülötted vannak. Hú. És ezek a gondolatok főként a magányos embereknek szólnak most. Tudod, azoknak, akiket elárultak. Azoknak, akik csalódtak emberekbe. Akiknek nincs férjük, vagy nincs feleségük. Még. Na, jó? Még. Oké. Azoknak szólnak ezek a gondolatok, amik most jönnek, akik azon sírnak, hogy de hát nincs senki körülöttem, aki támogatna, nincs senki körülöttem, aki bátorítana, vagy imádna, vagy nagyra értékelne. Figyelj, mindenki megvan a győzelmedhez. Nem csak mindened megvan a győzelemhez, eddig erről beszéltünk, most arra akarok nektek beszélni, hogy mindenki megvan a győzelemhez. Aki a győzelmedhez kell, most azok megvannak. Azok megvannak. Túl sok az ellenség. Mit csinál Izrael? Elkezdtek bujdosni. Elkezdtek bujdosni, és visszahúzódott az izraeli hadsereg. Nem állt meg ott a hágonál, és gondolkodott, hogy akkor mit csinálunk, és hogy nyomulunk előre, hanem visszahúzódtak. Passzivitásba mentek. Mert azt gondolták, hogy nincs értelme harcolni, mert túl kevesen vagyunk. És elfelejtették azt az ígéretet, amit Isten Ábrahámnak adott, hogy annyian lesznek a magod, mint az égen a csillag, meg mint a homok a tengerparton. Oké, tehát annyian lesznek. Elfelejtették. Azt hitték, hogy na, itt a vége, fuss el véle. Úgyhogy visszább húzódunk. Itt nagyon szorult helyzetbe kerültünk, ők többen vannak, mi kevesen. Tehát nem hittek már abban a látásban és ígéretben. Oké? És figyeljetek, amikor egy csata elkezdődik, ott hit kell, hogy áttörjük az akadályt. Hit kell. És itt van Jonatán, aki körbenéz, és nem látja azt, hogy bárki támogatná őt. Hihetetlen. Mert az izraelieknek a nagy része úgy döntött, hogy ők nem akarnak átkelni. Ők maradnak, nem akarnak átkelni a hágon. És a 13. fejezetben, ha elolvasod az egészet, én azt mondom, olvassátok a 13.-14-et, hogy egybe lássátok a történetet, de azt olvasod a 13. fejezetben, hogy néhányan visszamentek a Jordánon is. Onnan. Gileádba. Visszamentek. Úgyhogy figyelj, lesznek olyanok, akik elhagynak. Lesznek. Lesznek olyanok, akik ott hagynak. És ne gondold azt, hogy azért, mert utálnak. Oké? Ne gondold azt, hogy azért hagynak ott, vagy azért hagynak el, mert utálnak. Hanem gondolkodj, hogy ez egy kicsit magasabbról. Lehet, hogy már nincs szerepük a te történetedben. Lehet, hogy már nincs szerepük a történetedben. Nem kell őket utálni, nem kell őket gyűlölni, csak vedd észre, hogy az életed, az életünk az nem véletlen. És nem azokon múlik, akik elhagynak. Az életünk nem azokon múlik, akik elhagynak minket. Nem. Oké, Jézus a hitünk kezdője és befejezője. Akiknek át kell jönnie velem, azok jönnek. Akik nem, azok maradnak, vagy visszamennek. De úgysem tudom meggyőzni őket, hogy maradjanak. Nem tudom. Ha ők úgy döntenek, hogy visszamennek, vagy nem akarnak jönni velem, nem tudom meggyőzni őket, hogy maradjanak. Figyelj! Jonatán egy darab fegyverhordozót tudott maga mellé állítani. Egy darab fegyverhordozót. Nem tiszt, nem valami elit katona, egy fegyver, Sancho Panza. Oké? Okay? Egy darab fegyverhordozó. És közben Saullal, a királlyal, a katonák vissza voltak húzódva, és heverésztek valahol. Nem a frontvonalon voltak, hanem visszahúzódva valahol. És az elit ott volt ő vele. A 600 kiválasztott katona. Oké? Okay. Jonatánnal meg egy fegyverhordozó. Figyelj, ha azt hiszed, hogy valakire abszolút szükséged van, vagy hogy nem tudsz valaki nélkül élni, az hazugság. Az hazugság. Az hazugság. Ha nem élhetsz nélküle, akkor nem fog elhagyni. Akkor nem fog elhagyni. Ha nem élhetsz nélküle. Tehát ha Isten tudja, hogy arra az emberre, személyre szükséged van, akkor nem fog elhagyni. Ha nincs rá szükséged, akkor tudsz nélküle élni. Ha elhagy, akkor tudsz nélküle élni, mert Isten megeng. Most tényleg 10 kilométer magasról szeretném, ha látnátok a dolgokat. Tehát vannak helyzetek, rengeteg részlettel, nem erről beszélünk, hanem egy Isten szemszögéből látott részlet. Oké? Okay? Vagy kép. Hogyha elhagyott, akkor elhagyott, de tudok nélküle élni. Oké? Okay? Tudok nélküle élni. És persze ez nem kifogás arra, hogy legyünk szemetek a kapcsolatainkban. És visszaéljünk a kapcsolatainkban. Akár házasságban, vagy barátságban, vagy bármi. De figyelj, még ha az én hibámból is történik az, hogy elhagy valaki. Még akkor is Isten ül a trónon. És Isten nem hagyja, hogy azok, akik elhagytak, még ha az én hibámból is, azok miatt ne teljesüljön az a terv és cél, amit ő az életemre meghatározott. Ha hittek volna bennem, ha támogattak volna, ha bátorítottak volna, Jonatán mindegyikre rácáfol. Jonatán azt mondja, tudok nélkülük nyerni. Nélkülük is tudok nyerni. Ilyenek nincsenek mellettem most, de tudok nélkülük is nyerni, mert hogyha szükségem lenne rá, akkor itt lennének mellettem. Ha szükségem lenne a győzelemre hozzá, akkor itt lennének mellettem, de ha nem, akkor nincs szükségem a győzelemre hozzá rájuk. Oké, csak egy beszélgetése volt egy fegyverhordozóval. És megváltozott Izraelnek az egész történelme. Ja. Úgyhogy ez hihetetlen. Hihetetlen igazságok vannak ebben a történetben. És ha nincs egy ember se körülötted, akkor ott van Istennek a szelleme benned. És lehet, hogy kerülsz olyan helyzetbe, amikor csak ennyi van. Csak ennyi van. De ott van. És hogyha Isten veled, akkor kicsoda ellened. Oké, segítelek benneteket gondolkodni. Győzelemmel gondolkodni. Ezek győzelmi gondolatok. Egy győztes élet gondolatai, amiknek győztes hatásai lesznek az életben. Nem azért, mert itt valami motivációs beszéd vagy pszichológia, hanem azért, mert Isten győzelmet akar adni az életünkbe, és győzelmet adott a Golgotai kereszten. Úgyhogy győzhetsz azok nélkül, az emberek nélkül. És figyelj, ez is egy hatalmas igazság. Nem mindenkit kapsz meg a teljes útra. Ez mondhatta volna Gandhi is, vagy valami okos ember. Ez az élet tapasztalata. Ez az élet tapasztalata. Nem mindenkit kapunk meg a teljes útra. Ja. Itt csinálok. Itt csinálok. Okay. De figyeljetek, egyébként, ami történt, ha elolvasod a sztorit, amúgy, ez a zárójeles apró betűs, miután Jonatán megnyerte ezt a csatát, elkezdtek előbújkálni az emberek, és újra csatlakozni hozzá. És most nem akarok az érdek emberekről beszélni. Nem akarok. De rengeteg van. Rengeteg érdekember van az életünkben, az életedben, akik, amíg győztes széria van, vagy amíg érzik, hogy valami kis győztes szag van, addig ott vannak. De nem a saját győzelmük miatt vannak, hanem csak farvizen. Tehát élvezik a te győzelmednek az előnyét. És jól érzik magukat. Aztán eltűnnek, hogyha esetleg neked jönnek rossz időszakaid. Mert nem érzi a győzelmet. De ez sose volt az övé. És erre majd rájön, miután elhagy. Hogy nem jön vissza a győzelem. Nem fog visszajönni a győzelem, mert azt az embert is, akiben győzelem volt, eltaszította magától, de ő sem tapasztalta még soha meg a saját győzelmét. Na mindegy, tehát ez egy külön üzenet. Ez a társfüggőség egyik jó példája. Na, de hogy... Tehát látom azt a sportban is, szurkolók, ha rosszul megy a csapatnak, 100 szurkoló van kint, ha jó széria van, akkor kint vannak 1000. Oké? De ebben van egy olyan igazság is, hogy kell egy kis siker sokszor ahhoz, hogy támogatást nyerjünk, és csak kitartás. Csak kitartás. Ha sikeres vagy, akkor Isten tud küldeni még erősítést. És Jonatán azt mondja, fegyverhol, Sancho, gyere, csak te meg én. Ketten vagyunk. Nekem van kardom, neked meg. Fegyverhordozó vagy, nehezek voltak a fegyverek, úgyhogy biztos, hogy volt musklia. Valahogy ölte az embereket, mert mondta, hogy vagdosta, Jonatán vagdosta, ő meg ölte hátul. Tehát valahogy megoldotta ő is fegyver nélkül. De tudod, ketten vagyunk. De gyerünk. Akkor keljünk át. És lássuk, hogy mit tesz Isten. De nem meghátrálunk, nem visszabújunk, mint a többiek, hanem megyünk előre. Oké? És azt akarom mondani, és ezt se felejtsétek el, hogy nincs szükségem egy osztagra. Nincs szükségem egy osztagra. Inkább legyen egy társam, aki felmászik velem. Aki keresztül megy velem még a poklon is. Mint egy osztag, aki csak azért van körülöttem, mert kapnak az áldásaimból. Nincs rá szükségem. És nyerészkednek belőlem. Nincs rá szükségem. Mikor jól mennek a dolgok, nyerészkednek. Nincs rá szükség. Inkább legyen egy valaki, aki tűzön vizen átmegy. Érted? Nincs szükségem egy osztagra. Megvan nekem Isten szelleme, nem kell az osztag. Nem kell. Nem kell. Figyeljetek, Jonatánt a saját apja nem támogatta. Nem támogatta. És hányszor gondolunk erre? Akár velem kapcsolatban sokszor visszakaptam ezt, mint pásztor, hogy nem kaptam meg azt a támogatást tőled. Tudod, és sokszor így van, vagy tudod, nem kapom meg azt a támogatást onnan, ahonnan én elvárom. Oké? Okay. Ahonnan jól esett volna, ahonnan számítottam rá. Nem kaptam azt a támogatást. De én azt mondom erre, igen, lehet, hogy így érzek, de azt mondom erre, és ez egy ösztes gondolat erre a gondolatra, de erőt kaptam onnan, ahol szükségem volt rá, hogy erőt kapjak. Onnan kaptam meg az erőt és a támogatást, ahol Isten látta, hogy szükségem van rá. Nem onnan, ahol én megpróbáltam elvárni Istentől, hogy te, ő rajta keresztül küld a támogatást, meg ő rajta, meg ő rajta, meg a gyülekezet, és hogyha ez nem működik, akkor mindenki csúnya. Megint csak 10 kilométerről föntről nézzük a dolgokat. A nagy kép. Ha nem onnan kapom meg, akkor nem arra van most szükségem, hogy onnan kapjam meg. Hanem onnan, ahonnan kapom, arra van szükségem. Úgyhogy győzhetsz onnan, ahol vagy. Ez a harmadik. A helyzeted megvan a győzelmedhez. A helyzeted is megvan a győzelmedhez. Győzhetsz onnan, ahol éppen vagy. A hágó sziklája is hihetetlen. Tehát, belegondoltál már helyzetekben, hogy milyen jó lett volna, hogyha valaki előre így elmondja, hogy ez meg az, meg amaz az életben mivel jár. Egy apa, aki azt mondja, hogy figyelj Balázs, gyereket felnevelni, az, nem egyszerű. Áldozatok, tudod, elárom neked, mit jelent családot vezetni, áldozatot hozni, felnevelni gyerekeket. Elárulom neked, egy apa ki azt mondja, elárulom neked, fiam, hogy mit jelent szexuális kísértéssel szembenézni. Ja. Vagy mit jelent elmenni dolgozni 6-kor, vagy 5-kor, és hazamenni este 6-kor, 7-kor, mert van még egy másodállás, meg egy harmadállás is. Apu ezt csinálta. És tudod, és ott sem tisztelnek igazán, de hazajössz, és aztán sokszor otthon se tisztelnek. Van ilyen. De elmondom neked, hogy milyen, csak hogy felkészítselek rá. Milyen jó lett volna, ha van ilyen, nem? De Isten igéje fantasztikus. Fantasztikus, mert sokat foglalkozik a felkészüléssel. Például ebben a történetben elolvasod, sokkal többet ír Jonatánnak az útjáról a győzelemig, mint magáról a győzelemről és a pillanatról. Az csak egy vers. Hogy győztek. Csatát nyert. Bum. Az áttörés. De hogy ment a felkészülés, az egy egész fejezetet foglalkozik. És itt van ez a mászás. A 14. fejezet, 4. 5. verse azt mondja, Jonatán azt tervezte, hogy a hágon keresztül közelíti meg a filiszteusok előőrsét. A hágó két oldalán volt egy-egy nagy szikla. Az egyik az északi oldalon állt, Mikmásszal szemben, ezt Bócécnak hívták. A másik a déli oldalon emelkedett, Gebával szemben, ennek Szenne volt a neve. Oké? A kettő szó azt jelenti, a Szenne azt jelenti, hogy tövises, a Bócéc pedig azt, hogy csúszós. Csillogó. Tehát azt jelenti, hogy valami csillogó, nedves. Nedves, ami megcsúszol rajta. És figyelj, az egyik oldal, amit meg kell másznod a győzelemhez, az tövises. Az tövises. És ez lehet, hogy a növekedésnek a fájdalmát jelképezi. A növekedés fájdalma. Amiről senki nem beszélt neked. Tudod, csak mondom, miért van az, hogy bemerítünk valakit, és aztán eltűnik a gyülekezetből? Miért? Nagy részük eltűnt. Bemerítkeztek, és röviddel utána eltűntek. Isten elkezdte adni nekik a növekedést, elkezdett egy kicsit nagyobb lángot tenni rá, mert azt akar, hogy növekedj, nőj fel, erősödj. Mert nagyobb csaták is lesznek. Most még ezeket visszatartom tőled, de egy kicsit nagyobb lesz, nagyobb erő lesz, nagyobb csaták lesz. De visszatartom tőled még a nagyokat, mert hatalmamban van, majd meg fogsz rá erősödni, de előbb vannak kisebb csaták még. De állj bele. És mi történt Jézussal, amikor bemerítkezett? Kivitte a Szent Szellem, vitte ki hova? A pusztába. Kivitte a pusztába, ahol az ördög megkísértette. Azt mondja, a Szellem vitte ki a pusztába Jézust a bemerítkezése után. És ugyanez történik. Tehát, hogy a növekedésnek van fájdalma. Az üdvösség ingyen van, de a növekedés, a mászás, az, annak ára van. A mászásnak ára van. És ahogy mászol felfelé, minden tövises, au, au, de ott adja nekünk Isten a győzelmet. És minden lépés, a térdem is, ott vannak a tövisek, a kezem alatt ott vannak a tövisek, de megyek fölfelé. Oké? Megyek fölfelé, és egyre magasabbra élek. És fájni fog. Fájni fog az, ahogy egyre inkább úgy tudok szeretni, ahogy Jézus. Ez fájni fog. Az, hogy egyre inkább úgy szeressünk, ahogy Jézus szeret minket, az fájni fog. Fájni fog, ahogy egyre jobban kilépsz a kényelmetlenbe. Ez is fájni fog. Van fájdalom benne. Egyre fájdalmasabb az, amikor szembe mersz nézni a bűnöddel. Amikor hibázol. És bűnt követsz el. Fájni fog. Fájni fog az, amikor megalázod magad Isten előtt. Fájni fog. És ott van a másik oldal, ez a csúszós oldal, ez a bukástól való félelem oldala. Hogy jaj, csak el ne essek. Nem megyek azon a sziklán, nem megyek föl, mindegy, hogy győzelem vagy, mert mi van, ha elesek? Mi van, ha elesek? Ez túl kockázatos. Nem, de több győzni akarsz. Többet kell beszélnünk a mászásról, a felkészülésről, az útról. Hogy győzni akarunk. Ha át akarok kelni, ha áttörést akarok, ha jobb férj akarok lenni, ha jobb feleség akarok lenni, ha jobb barát akarok lenni, ha jobb munkaadó vagy munkatárs akarok lenni, ha növekedni szeretnék a hitemben, ha türelmesebb anyuka akarok lenni, vagy türelmesebb apuka akarok lenni, vagy sikeresebb, vagy több befolyást akarok, az csúszós. És minél magasabbra mész, annál nagyobbat lehet zakózni. Persze. De győzelmet adott. Miénk a győzelem? Miénk a győzelem? És hajlandónak kell legyünk azt mondani, hogy nem érdekel, mibe kerül. Én elkötelezett vagyok, és mászni akarok. Mászni akarok. Úgyhogy győzhetsz gondoskodás nélkül, mert nem volt kardjuk. Győzhetsz támogatás nélkül, mert az emberek eltűntek körülöttük. És győzhetsz még rossz helyzetben is. Egy csúszós, tövises helyzetben is. Győzhetsz. Hiányos családból jössz, vagy nem voltak szüleid, vagy félig vannak szüleid, vagy aki van szülőd, az is, tehát csak gond, vagy nincs érettségid, vagy nincs nagy bankszámlád. Nem. Nem a helyzet, nem a támogatás, nem a gondoskodás. Van egy dolog, ami nélkül nem lehet győzni. Van egy dolog. És csak egy van. És Saul vereségben volt miatta, mert annak az egy dolognak csak a látszata volt meg nála. Csak a látszata, úgy csinált. Az ő élet erről szólt, fönntartja a látszatot. Saul. És Jonatán győzött, mert ő belelépett ennek az egy dolognak a valóságába. Saul a látszatát tartotta fönn, Jonatán meg belelépett. Belelépett. Úgyhogy akarod tudni, hogy mi ez az egy dolog? Mi nélkül nem győzhetünk. Lehet, hogy csalódni fogsz, vagy furcsa lesz, amit mondok, mert a Vasis is válasz, hogy Jézus! Biblia! Pedig úgy néz ki, mint egy mókus, de hát azt kérdezte, hogy milyen állat az ott a vasárnapiskolás tanár, hát mindenre azt kell mondani, hogy Jézus. Okay? Nem, én valami sokkal specifikusabbra gondolok. 14. fejezet, 2. 3. vers, az ugye Saul. Ekkor egy gránát, amit mindig nem mondom ki, mi ez az egy dolog. Saul ekkor egy gránátalmafa alatt ült, Gibea határában, ahol csépelni szoktak, mint egy 600 harcos volt vele. Saul a 600 harcos volt. Ahijá pap is mellette volt, aki az efódot viselte. Efód az egy ruhája volt a főpapnak, és az efódon belül volt két kő, az Urim és a Tummim, és ezt arra használtak, egy fekete meg egy fehér kő, ez egy zsákba volt, amit nem láttál bele, ezzel határozták meg Isten akaratát. Megtámadjuk-e az ellenséget? Lássuk, mit akar Isten? Igen. Oké, de ezt Isten adta nekik, hogy így határozzák meg. Tehát Isten ezt használta az életükbe. Tehát ez az efód, ez Isten jelenléte. Annak a jelképe, hogy Isten velünk van. És Saulnál volt ez az efód. Saulnál volt a főpap. Saulnál volt Isten jelenléte, de ő ült passzívan, a gránátalmafa alatt. Jonatán meg a harcvonalban volt, nála nem volt ott az efód. Ez az Ahijá főpap, akit itt mond, ez Éli főpapnak volt a leszármazottja, aki, ezt elolvasod azt a történetet, az is egy külön misét megérne, de ott is egy passzív, nem érdekelt ez, főpap volt, az embereket kellett képviselni Istenet, de nem érdekelték az emberek. Úgyhogy a két link fiára bízta a szolgálatot, azok mindent elszúrtak. És visszaéltek a főpapi tisztséggel, hatalommal, ami ezzel jár, és szolgálattal. Okay? Úgyhogy passzív. És a passzív emberek a gránátalma fa alatt ülnek. Oké? Okay? Tehát a gránátalma az a nyugalomnak a képe. Annak a nyugalomnak a képe, megy a biznisz, megy az üzlet, fut a szekér. Egy háború idejében Saul, a fiad egy fegyverhordozóval mászik föl a hágon, hogy kenje szájba a filiszteusokat. Ti meg ücsörögtök a gránátalmafa alatt? Háború idején? Várok Istenre, amíg a férjem visszajön. Várok Istenre, hogy visszanyerjem a férjem, a gyerekem. Várok Istenre, hogy lehetőséget kapjak. Várok Istenre, hogy megmutassam, mit szolgáljak. De Jonatán tudta, mi kell a győzelemhez. Mert megvolt az az egy dolog. Tudta. És nem Isten akaratának a látszata, ami Saulnál volt, hanem Isten akaratának az aktiválása. Úgyhogy 14. fejezet, 8. vers, ezt mondta Jonatán a fegyverhordozónak. Figyelj rám! Oké? Tehát ha velem vagy, ez azt jelenti, ha velem vagy, nézzél rám, ha velem vagy, jössz. Ha nem, nem. Attól még megyek. Oké? És azt mondja, figyelj rám, most átkelünk. Átkelésről van szó, oké? 2017 az átkelés éve. Átkelünk a völgyön, de nem rejtőzünk el, hanem hagyjuk, hogy a filiszteusok meglássanak bennünket. Hagyjuk, hogy meglássanak bennünket. Nem fogunk elbújni. Oké? Tehát magyarul azt mondja, hogy szembe fogunk nézni azzal, ami jön. Szembe fogunk nézni azzal, amitől félünk. De szembe fogunk nézni. Szembe fogunk. Ami az utunkat állja, szembe fogunk nézni. Nem fogunk tagadásba élni. Nem fogunk rejtőzködni. Nem fogunk visszavonulni. Hanem megyünk előre. Kijövünk, és szembenézünk azzal, amitől félünk, a filiszteusokkal. És következő vers, ha azt mondják, stratégia, ha azt mondják, várjatok csak, miért, mindjárt oda megyünk, akkor megállunk és bevárjuk őket. De ha azt mondják, gyertek csak fel ide, oké, tehát figyelj, ha, igazából erről van szó, ha egy pici jelét látjuk, hogy Isten akarata az, amit csinálunk, gyerekek, itt az Atya Úristen se fog minket megállítani, mert nem akar. Oké? Okay? Tehát, akkor velünk van ebben a harcban. Ha egy pici jelet, tehát, és ez a, hogy csak gyertek fel ide. Akkor, és azt mondja, akkor fel fogunk mászni a meredek oldalon hozzájuk. Mert ez lesz a jele, hogy az örökkévaló nekünk adta a győzelmet. Saulnál látszat volt, itt van az efód, mi tudjuk, mi Isten akarata, ő pedig járt Isten akaratába. Jonatánék meg jártak Isten akaratába. Oké? Mert győzhetsz emberek nélkül. Győzhetsz gondoskodás nélkül. Még irány nélkül is győzhetsz. De nem győzhetsz akaraterő nélkül. Ha? Ezt még nem hallottad, mi? És ez az egy dolog, ami kell a győzelemhez. Akaraterő. 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 Nagybetűvel. Tripla nagybetűvel. Akaraterő. Vissza kell szerezd az akaratodat. A te akaratod. Vissza kell szerezd. Vissza kell szerezd azt, hogy akarsz. Vissza kell szerezd azt, hogy meg fogom csinálni. Vissza kell szerezd azt, hogy nem állíthat meg senki. Mert Isten útján akarok járni. Semmi erő nem fog. Én komolyan gondolom azt, amit csinálok. Úgyhogy szerezd vissza. És míg ott ülsz a gránátfa alatt, gránátalmafa alatt, és azt mondogatod magadba, és nem magadba, Istennek, mutasd meg, mi az akaratod. Isten visszaszól, mutasd meg a tiédet. Mutasd meg a tiédet. Azt akarom látni, hogy te akarod-e. Mert én akarom. Itt nem Isten akarata kell, hanem hogy én akarom. Ezért mondom, hogy akarat erő. Akarat erő. Úgyhogy, gyerekek, fel fogunk menni. Mondjad, át fogok kelni. És most hosszúra nyúlt az üzenet, de nem érdekel. Át fogunk kelni. Át fogunk kelni. Át fogunk kelni. És le fogom győzni azt az emléket, le fogom győzni azt a vesztességet, azt a csalódást. Látni fogom a győzelmet. Úgyhogy készen álltok a küzdelemre? Készen álltok a harcra? Készen állsz? Így van. Készen állsz arra, hogy szabad legyél? Képes vagyok. Tudok, akarok, csinálom, meg tudom csinálni. Mert Isten nekem adta a győzelmet. És vissza kell szokni ehhez. Nem kell állalázat. Oké? Áldani fogom az Urat a számmal. Mert ez az a nap, amit az Úr szerzett. És örvendjünk, vigadjunk ezen a napon. De hát Balukám, hát nem biztos, hogy ez az akaraterő, ez olyan biblikus. Nem a mi erőnk, hanem Isten ereje. Oké, értem, én érzelek meg minden. Érzem azt, amit érzel. De Apcsal 1:8. Jézus azt mondta a tanítványnak, ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok. Erőt kaptok. Erőtök lesz. Erőtök lesz. Erőtök lesz. Erőtök lesz. És tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdában, Samáriában, sőt, a világon mindenhol. Azt mondja Isten, te hozod az akaratot, én adom az erőt. Te hozod az akaratot, én adom az erőt. Te hozod az akaratot, én hozom az erőt. Győzni fogsz, ha akarod. Győzni fogsz, ha akarod. Érted már? Érted már, hogy miért azért küzd az ördög, hogy el legyél bátortalanodva? Érted már? Érted már, hogy miért akar eltávolítani a közösségtől, ahol ne talántán Isten akaratát hallhatod, és arra lennél bátorítva és segítve? Ezért, hogy ne legyen akaraterőd. Erről szól. Erről szól az egész. Bűnben tart, hogy ne tudjál növekedni, hogy ne akard. Mert ami nélkül nem győzhetsz, ez az akaratod. Fruzsika azt mondja, nem tudok aludni. Szorongások, félelmek jönnek neki. Már egy órával előtte stresszel, hogy aludni kell. Ezzel küzdünk most. És akkor szinte ilyen szeánszokat talált ki, ami ilyen kapaszkodók. Apa, nem adtál puszit. Nem úgy adtál puszit. Apa, nyisd ki rendesen az ajtót. És csak 2 centit kell rajta mozdítani, de az a rendes. Ez is kell hozzá. És vannak ilyen kapaszkodók. És próbáltam neki mondani, hogy Fruzsika, akarnod kell. Ha akarod, Isten megadja az erőt, hogy tudjál aludni. De hát én akarom, apa, és panaszkodott, hogy imádkoztam este, és Isten nem tett semmit. De Fruzsika, nem az az akarat, hogy te mondod meg, hogy nyisd ki az ajtót, így adjál puszit, és én úgy akarok elaludni, hogy te itt állsz az ágyam mellett. Nem ez az akarat. Hanem onnan indul az akarat, hogy azt mondom, hogy én úgy, ahogy vagyok, amin van, amiben vagyok, akik vannak körülöttem, én így akarok aludni. Én így akarok győzni. És meg fogod látni, hogy ebbe győzelmet fog adni. És erőt fog adni hozzá. Nem az, hogy én mondom el, hogy majd úgy, ahogy én akarom, de a magam módján, és majd ehhez ad meg az erőt. Nem. Ja, úgyhogy Isten készíti az utat, de a hit az, amelyik hegyet mászik. Isten megadja az utat, megadja a lehetőséget, de ez nem azt jelenti, hogy van egy lifted. Van egy lifted. És mászás nélkül följutsz arra a szintre, ahol lenned kell a győzelem helyén. Nincs lift. Mászni kell föl. Oké? Van fájdalom, van fáradtság. A győzelemhez vezető út az nem fájdalom és nem fáradtságmentes. lehet, hogy csúszós, lehet, hogy tövises, ára van, fájdalmas. De mondjuk azt most a szívünkbe, hogy bízni akarok benned, Uram. Bízni akarok benned, Uram. Meg fogom találni a módját, hogy szolgáljalak ebben az elveszett világban, ebben az időszakban. Meg fogom találni, és a célra akarok törekedni, a díjat akarom elérni, amit tettél elém. A magas elhívásért, amit adtál nekem. És higgyétek el, Isten nekünk adta a győzelmet. Isten akarat az, hogy győz. De te a dolgod az, hogy mász. Folyamatosan mász. Mász. Úgyhogy Urunk, mi mászni fogunk 2017-ben, 4 kézláb, akárhogy. A nyakadra fogunk mászni, Urunk. Minden nap a nyakadra mászunk. Urunk, a békességre fogunk mászni, az örömre fogunk mászni, mindenkinek az agyára fogunk mászni, most ezzel. A győzelemre fogunk mászni. Ámen. És a hegymászok azt mondják, hogy ámen. Úgyhogy hegymászok, énekeljünk, vagy ne énekeljünk? Énekeljünk. De énekeljünk.